Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőbe mondóját, Domán Vivient hallják. A Szentszéki Sajtóközpont március 15-én szombaton este újabb közleményt adott ki Ferenc pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. A Szent Atya klinikai állapota továbbra is stabil, megerősítve az elmúlt héten tapasztalt javulást. Folytatódik a magas áramlású oxigén terápia, aminek köszönhetően fokozatosan csökken az éjszakai, nem invazív gépi lélegeztetés szükségessége. A Szent Atya még mindig kórházi orvosi kezelésre, mozgás és légzés terápiára szorul. Ezek a kezelések a jelenlegi helyzet szerint további fokozatos javulást eredményeznek. Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk alkalmából. Súlyog Tamás az Országházban tartott ünnepségen március 14-én adta át a Kossuth és Széchenyi díjakat és a Magyar Érdemrend kitüntetéseket. A Széchenyi nagy díjat idén Marót Miklós, magyar korvinlánccal kitüntetett Széchenyi díjas magyar klasszika filológus, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának emeritus dékánja kapta. Széchenyi díjat kapott mások mellett Sípos Lajos, József Attila díjas irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának professzor emeritusza. A jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzetekké, jelentette ki a miniszterelnök a március 15-i központi ünnepségen a Nemzeti Múzeumnál. Orbán Viktor párhuzamot vont a Habsburg birodalom elleni 1848-as harc és a kormány Brüsszel elleni küzdelme között, és hangsúlyozta, a csatát a nyugati világ lelkéért vívják. Akárcsak tavaly azt hangoztatta, hogy nem kivezetni akarják az országot az unióból, hanem elfoglalni és megváltoztatni azt. Előzőleg Brüsszelnek címzett 12 pontot tett közzé a miniszterelnök március 15-e alkalmából. Orbán Viktor a nemzetek Európáját és a törvény előtti egyenlőséget kívánja minden tagállamnak. A miniszterelnök követeli az európai békét is. Az utolsó pont pedig úgy szól, hogy unió, de Ukrajna nélkül, mondta. A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy országszerte rendkívüli események nélkül a legnagyobb rendben zajlottak a március 15-i rendezvények, közölte Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. Majd hozzátette, a kedvezőtlen időjárás ellenére is több tízezren vettek részt a nemzeti ünnep központi programjain. A magyaroknak ma azért kell szabadságharcot vívniuk, hogy gyermekeit normalitásra, a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessék, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a székelyudvarhelyi március 15-i ünnepségen. Soltész Miklós ünnepi beszédében rámutatott, az 1848-as magyar forradalom Európa egyetlen békés, vértelen megmozdulása volt, majd a folyamatos támadások és provokációk kényszerítették ki a magyar történelem legnemesebb szabadságharcát, amelynek sorsát aztán megpecsételték a nagyhatalmi játszmák. Soltész Miklós úgy fogalmazott, mi semmi más nem akarunk ma, de ahhoz ragaszkodunk, hogy gyermekeinket, fiataljainkat normalitásra, a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessük. Ez a mi szabadságharcunk. Felidézte a március ifjak egyike, a 200 éve született Jókai Mór, az alig 19 évvel későbbi kiegyezéskor újra fogalmazta a magyarok előtt álló feladatokat, küldetésüket. Szerinte mindenkornak értelmeznie kell az egyenlőség, szabadság, testvériség üzenetét. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős, borult, párás időre számíthatunk. Elszórtan valószínű időszakos eső, zápor, főleg a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Sometimes I wonder if my beating heart has a reason. The thought of breathing only takes my breath away. I spent so many nights wrestling with this feeling. And do I have the strength to make it through the day? I was never meant to walk this road alone. I can always trust you when you say, and I will carry you, be your strength and pull you through. Sometimes you wonder if the road you're on has a reason.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalomi szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalomi szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét, a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal, a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
Debrecen Református Kollégium és a Nagy Templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabad csapatokat szervezett Kossuth kérésére, de számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a kor emberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a Debreceni Református Kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották, hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok, ezeket a helytartó tanács az alapszabállyal rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a Debreceni Diák Egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy örömű ünnepként írják az emlékiratok, köztük diák önéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, korút viszonya is, a többi, tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent, ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban, és hát számtalan ilyen apró részlet van a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 ezer, majdnem 55 ezer diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as, 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból a függetlenségi nyilatkozat tól elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagy templomi beszédekben is. Március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is, tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszár századot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszár század paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyen reket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlet tartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója 2 pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. 3 prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az 1 héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ideérkezett Debrecenbe, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvériessége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket. Tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekbe, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen Könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése, van. Ugye az egyik tipikus eset a könyves Tóth, aki...
Egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diák ságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a Honvédelmi Bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban is. A Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium jelmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai Pap István püspök, akit beosztottai, és Könyves Tóth is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30 ezeres hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás is, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcsszó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsuai Imre és más jeles jelenlévőknek az ülés helyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban, hát Kossuth élet egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni, ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, hogy szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez, ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, nagyon-nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jánis Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagybőjt második vasárnapján Jézus színe változásáról olvasunk az evangéliumban. Az eseményt Máté, Márk és Lukács evangélista egyaránt lejegyzi. A három leírás nagyon hasonlít egymáshoz, de egyedül Lukács említi meg, hogy Jézus azért megy fel a három kiválasztott apostollal a hegyre, hogy ott imádkozzon. Nem az apostolokkal együtt akart imádkozni, hanem az atyával akart együtt lenni a bensőséges imádság által. Lukács evangélista aztán újra megerősíti, hogy imádkozása közben történt Jézussal a színe változás, azaz miközben imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. A rövid leírásból az is kiderül, hogy Jézus valóban egyedül imádkozik, az apostolok pedig közben elalszanak. Alvásuk nem érdektelenséget vagy közömbösséget jelent, hanem csupán annyit, hogy éjszaka volt. Imája idejéül az Úr gyakran választja ugyanis az éjszakát, a 12 apostol kiválasztása előtt például az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Jézus színeváltozása lezárja az ő galileai működését és annak betetőzése. Amikor Jézus tanítja az embereket és meggyógyítja csodáival a betegeket, akkor többet tesz, mint hogy bizonyos igazságokra és életvezetési szabályokra tanítja őket, illetve jelenvalóvá teszi Isten irgalmát. Tanításának és gyógyításainak hátterében azt is észre kell vennünk, hogy mindezekkel feltárja az emberek előtt, hogy ki is ő valójában. Szavait hallgatva az emberek azt érzik, hogy Isten szól hozzájuk. Csodáit látva az emberek azt gondolják, hogy Isten tesz velük jót. Jézus tehát megmutatja, feltárja, hogy ő az Isten fia. Tevékenységére különfélék a reakciók, az elutasítás és az elfogadás egyaránt megjelenik. Az evangélista mindkettőt lejegyzi. A visszautasítást azzal a szándékkal, hogy folyamatosan bemutassa az olvasóknak, hogy mi vezetett Jézus halára ítéléséhez, az elfogadást pedig azért, hogy vezesse őket a hitben, a hit útján. Közvetlenül a színeváltozás előtt Péter apostol foglalja össze az apostolok, a tanítványok és a Jézus szívesen hallgató tömegek nevében az emberek hitvallását, amikor Isten felkentjének nevezi az Urat. Ilyen előzmények után következik a színeváltozás. A Péter által megfogalmazott emberi hitvallást múlja felül ekkor a mennyei atya szózata. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Most az atya nyilatkoztatja ki, hogy ki valójában Jézus, az ő szeretett fia. A színeváltozás eseménye tehát nem független a korábbi cselekményektől, hanem annak csúcspontja. A történet másik mondani valója, hogy bepillantást enged abba a dicsőségbe, amely Jézusra vár feltámadását követően. Korábban már beszélt tanítványainak arról, hogy szenvedések és halál vár rá, és a feltámadás is említésre kerül. A színeváltozás alkalmával a három kiválasztott apostol a hegyen egy rövid időre megláthatja Jézus dicsőséges arcát, s ez az élmény erőt ad majd nekik, amikor Jézus szenvedő, fájdalmas arcát látják. Jézus istenségének legfőbb bizonyítéka az ő feltámadása lesz az apostolok számára, amikor megdicsőült testben látják őt újra. Miután a három apostol felébredt, tudatosult bennük, hogy mi is történt, milyen rendkívüli eseménynek lehettek részesei, milyen nagy titokba, tudnillik Jézus istenségébe nyerhettek be pillantást, és ez a csodálatos élmény megmaradt szívükben. Most még csak időlegesen láthatják mesterük dicsőségét, mert a felhő felszáll, s le kell jönniük a hegyről. A három apostol később majd láthatja a feltámadt Jézus dicsőségét, s annak tanúi, hirdetői lesznek. Földi életünk egyszer véget ér, és akkor, mintha álomból ébrednénk, feltámadásunk után megláthatjuk, s örökké szemlélhetjük a dicsőséges Istent. Urunk Jézus Krisztus! Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk érted, de olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Segíts minket ezekben az órákban és napokban. Segíts, hogy újra felvegyük életünk keresztjét, és induljunk veled. Ne csak arra gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben. Életünk leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Add, hogy életünk nehéz szakaszaiban mindig arra gondoljunk, hogy a mennyei Atya az örök boldogságra hív minket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.